Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami mennyei jó atyánktól, és ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. A mi segedelmünk jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Imádkozzunk. Felséges jó Urunk, édes atyánk az Úr Jézus Krisztusba. Hálával a mi szívünkben jövünk most te eléd, ezen a délutáni alkalmon. Köszönjük, Urunk, hogy a nagy meleg ellenére mégis el tudtunk jönni, hogy a mi szívünk mégis vágyott ide a te szent hajlékodba, hogy téged dicsérjünk, hogy te rólad halljunk itt, felséges Istenünk. Ó, kegyelmes jó Úrunk, látjuk, hogy ez a nagy meleg nem véletlenül van. Talán azért, mert oly sokat vétünk, Urunk, te ellened, oly sokat embertársaink ellen. Ó, Uram, kérünk, hogy vedd le haragodat rólunk, bocsásd meg a mi vétkeinket, hogyha vétettünk te ellened. Ha vétettünk, Uram, kérünk, hogy áld meg a mostani istentiszteletet, engedd prédikáltatni a te igédet, úgy, ahogyan azt a Zsoltáros leírta, hadd legyen most élő és ható itt, ezen az istentiszteleten. Kérünk, de nem a magunk érdeméért, hanem az Úr Jézus Krisztus érdeméért, hallgasd meg a mi mostani esedezésünket. Amen. Kedves testvérek, hallgassátok meg, ahogyan szól hozzánk Urunk igéje a 94. Zsoltár első 11 verséből. Uram, megtorlás Istene! Megtorlás Istene, jelenj meg ragyogva! Emelkedj fel földnek bírája! Fizess meg a gőgösöknek tetteikért! Uram, meddig fognak a bűnösök, vigadni? Hangoskodnak, kihívóan beszélnek, kérkednek a gonosztevők. Tiporják, Uram, népedet, nyomorgatják örökségedet, gyilkolják az özvegyet és a jövevényt, megölik az árvákat. Azt gondolják, nem látja az Úr, nem veszi észre Jákob Istene. Térjetek észre, ti ostobák a nép közt. Ti esztelenek, mikor jön meg az eszetek? Aki a fület alkotta, az ne hallana. Aki a szemet formálta, az ne látna. Aki népeket fenyít meg, az ne büntetne. Hiszen ő tanítja ismeretre az embert. Az Úr tudja, milyen hiába valók az ember gondolatai. Amen. Kedves testvéreim, szeretett gyülekezet! Talán már előfordult veletek is, hogy felkelés előtt, vagy lefekvés előtt gondolkoztok, hogy mi történt azon a napon. Gondolkoztok azokon a híreken, amelyek eljutottak hozzátok, akár a média által, vagy pedig akár amit ti megláttatok már. Egy ilyen reggelen én is elgondolkoztam felkelve, hogy mennyi békétlenség uralkodik az emberek között. Elgondolkoztam, hogy mennyi a fájdalom, milyen sok fájdalmat képes okozni egyik ember a másiknak. Sok minden már természetesnek tűnik. Már nem rendít meg bennünket igazán, hogyha betörnek valakinek a házába. Már nem lepődünk meg, ha kirabolnak egy bankot. Hogyha adócsalásról hallunk, szinte már csak legyintünk egyet. Mert ez annyira mindennapossá vált a mai világba. Azt halljuk, hogy az egyik nép megtámadja a másikat, vagy hogy elnyomja a gazdag vezető réteg az elnyomhatókat, a szegényebb rétegeket. Ilyenkor talán már csak behunjuk a szemünket, nyelünk egyet és tovább lépünk. Természetessé válnak ezek a rosszak. És szinte csodálkozunk, hogyha már velünk nem történik valami hasonló rossz. Csodálkozunk, hogyha a nyitva hagyott autónkat nem rabolják ki a parkolóhelyen. És amikor mindezt átgondoltam, feltettem testvéreim a nagy kérdést, hogy hát miért van ez? Itt állok, körülöttem egy farkas világ van, és miért? Talán még dühösek is leszünk. Szinte saját magunkat készek vagyunk felbosszantani ezeken. És mindig kiáltunk ezzel a kérdéssel, hogy miért. Kiáltunk az Úrhoz, hogy Uram, gyere és tegyél már rendet. Jöjj el a te országoddal, és ítéld meg ezeket az embereket. A zsoltáros is ezt tette. Amit felolvastam Zsoltárt, ebben a szerző ugyanígy kiáltott az Úrhoz. Valamikor a Krisztus előtti 700-as években ő is ugyanúgy ott állt, ugyanúgy gondolkozott, szétnézett és elnyomókat látott, gonoszságot látott a világban. Bűnösöket látott, akik bántották Istennek népét, akik csak dorbézoltak, jól éltek, és azt látta, hogy ennek ellenére mégsem bünteti meg őket Isten. Vegyük most szemügyre ezt a zsoltárt, nézzük meg, hogy hogyan szól a zsoltáros először a maga és a közösség nevében Istenhez, látva a problémákat, majd pedig nézzük meg, hogy milyen vita beszédet mond ő a gonoszok felé. Megtorlás Istene, jelenj meg ragyogva. Ezzel a felszólalással kezdi panaszát a zsoltáros. Látja maga körül a problémákat, és látja azt, hogy ezek a bűnösök nem kapnak büntetést. Csak vígan élnek, dorbizolnak, és megtorlást érdemelnének. Ami nagyon pozitív ennek a zsoltárosnak a viselkedésébe, hogy nem csak horizontálisan gondolkozik. Nem csak maga köré néz, nem csak előre, hátra, jobbra és balra tekint ebben a problémában, hanem ő felfele is néz. Felfele is, mert tudja, hogy van valaki mindezek felett. Van Isten az égben, aki látja, hogy mi történik itt. És azt is nagyon jól tudja, hogy a bosszúállás egyedül ennek az Istennek a joga. Miért is? Egyrészt, mert azt olvassuk a Mózes 5. könyvének 32. részében, a 35. versben, hogy enyém a bosszú és a megtorlás. Amikor megtántorodik a lábuk, mert közel van vesztük napja, és siet, ami rájuk vár. Másrészt, lássuk be testvéreim, hogy a bosszú állásban, az emberi bosszú állásban sokszor inkább egyfajta düh kiélése törelő. Sokkal inkább egy következő veszedelemnek a parazsát gyújtja meg az ember, hogyha bosszút áll. És lássuk be, hogy nem lenne olyan hatásos az emberi bosszúállás, mint amit az Isten tud véghez vinni ezeknek az emberek életébe. Erre rádöbbentett, amit Jobb könyvében olvastam, így szól az ige. Van-e olyan karod, mint az Istennek? Vajon tudsz-e olyan hangon mennydörögni, mint ő? Tudjuk, testvéreim, hogy nincsen olyan karunk. Tudjuk azt is, hogy nem tudunk úgy mennydörögni, mint ő. Nem vagyunk képes arra a bosszúállásra, amire ő. Ezt érezte, ezt értette meg a zsoltáros is, és ezért vitte ő Istenhez a panaszát. Miről is szól ez a panasz? Mit panaszol el az író? Először a gőgösöket említi, azokat az embereket, akik kisajátítják, szinte maguknak tulajdonítják azt a dicsőséget, ami egyedül a felséges Istent illeti meg. Egyedül, amit az Úr érdemel meg. Majd ezeknek a bűnösöknek a vigadásáról szól, gazdag életmódjáról szól a zsoltáros. Ezeknek az embereknek, akik minden bizonnyal Izrael hatalmasai, Izrael bírái voltak, tulajdonságuk közé mondhatjuk, hogy hangoskodtak. Kihívóan beszéltek, és kérkedtek. És szinte egymást múlták felül a hazug beszédekben. Félrevezették, megtévesztették a népet. Elnyomták, és ezenük élősködtek. Nem csak beszélnek, hanem rombolnak is. Tiporják Isten népét, különösen is azt a réteget, amelyik a legelhagyatottabb. Az idegent, az árvát, az özvegyet, ami a társadalomba olyan rétegeket alkotnak, melyeknek szinte alig van vigyázójuk, sőt talán nincs is a jó Istenen kívül. És mindamellett a legrosszabb, kedves testvéreim, hogy ők azt gondolják, azt látják, azt hiszik, hogy ezt az Úr nem látja. Azt hiszik, hogy mindenre nem tekint az Úr, süket az Úr füle, vak az ő szeme, amikor az ő népét nyomorgatják. Hogyha a 21. század embere körülnéz a mai világban, vajon talál-e hasonlóságot? Láthatjuk mi is, testvéreim, napról napra, hogy mennyi ember válik védtelenni. Látjuk, hogy milyen könnyű eladósodni a mai világba, hitelek nyomorgatják végig az ember életét, és még alakulhat úgy, hogy egy ma még normális életet élő család nem sokkal ezután már ilyen elnyomottá válik, ilyen kiszolgáltatottá, ilyen adóssá válik. És mindemellett mit látunk? Hogy vannak, akik hangoskodnak, vannak, akik kihívóan beszélnek, hazudnak egymás után, vigadnak és elnyomják a maga tehetetleneket. Ezek, akik szinte belesodorják népünk egyes rétegeit ebbe a helyzetbe. Belesodorják sokszor a munkanélküliségbe, a maga tehetetlenségbe. És sajnos ezek az emberek is azt gondolják mindeközben, hogy nincs Isten. Nincsen Isten, aki látná, hogy mi történik itt a Földön. Úgy gondolják, mivel még nem avatkozott közbe senki onnan felülről az ő ügyeikbe, az ő elnyomásukba, akkor már nincs is. Nincsen, aki látná, aki hallaná, hogy mi történik itt alant. Talán sokszor úgy érezzük, hogy nekünk kellene valamit tenni. Talán úgy érezzük, hogy milyen jó lenne kirángatni ezeket a gőgösöket a maguk székéből, milyen jó lenne végre helyre tenni mindent ebben az országban. Ám a zsoltáros példája mást üzen nekünk, testvéreim. Ő másként cselekedett. Az az ember, akinek fennmaradt az utókorra ez a zsoltára, minden bizonnyal abban az időben egy közismert egyéniség volt, lehetett annyira ismert, hogy akár még egy lázadás is tudott volna szítani korának elnyomói ellen. Fel tudta volna buzdítani az akkori lakosokat, hogy hát igen, keljünk fel a mi elnyomóink ellen. És lehet, hogy mindebbe bele is bukott volna. De ő inkább az Úrra bízta dolgát. Az Úrra bízta az elnyomást, hogy tegyen rendbe. Szabadítsa fel a népet. Nehéz elviselni, hogy az istentelenek nagy részének sajnos jobban áll a szénája, mint a miénk. Nehéz látni, hogy akik becsületesen igyekeznek élni itt a Földön, becsületesen nem csak embertársaik előtt, hanem az Úr előtt is, azok szinte fillért-fillérre tesznek, hogy ne kelljen adóssággal indítani a reán következő hónapot. Ám ne feledjük el, testvéreim, hogy majd ama végső napon, amikor eljön az ítélet, ki melyik oldalra fog soroltatni. Nem mindegy, hogy mi melyik oldalra fogunk soroltatni. Mert az ember könnyedén eljátszik azzal a gondolattal, hogy hát mi lenne, hogyha én is gazdag lennék. Ha egy kicsit megváltozna ebbe az irányba az életem. Hogyha talán megpróbálnék ilyen úton pénzhez jutni, mint a gonoszok. Hogy hát ha szemet hunyna az Isten mindezek felett. Akinek ez megfordult a fejében, hát forduljon meg az is emellé, hogy Isten az ilyet meg fogja majd ítélni. Ott lesz majd sírás és fogcsikorgás. Akkor majd nem emberi bosszúállás lesz. Nem emberi harag fogod tombolni, hanem Isten fog igazságot tenni. Az ő haragja fog kitöltetni ezekre az emberekre. Hogyha tovább lépünk a felolvasott ige szakaszban, akkor elérkezünk egy vitabeszédhez. Eddig ez az elkeseredett, fájó szívű zsoltáros az Úrhoz szólt. Az Úr elé vitte panaszát, ő elé tette le gondját. De most már a gonoszokhoz szól. Elkezd velük vitázni. Megértette azt, hogy ki jogosult basszút állni ezeken az embereken, megnyugodott ebben, és nem keresi ezután a bosszúállást. Sőt, ennél ő még tovább megy. Figyelmezteti a gonoszokat. Próbálja felrázni őket, hogy hát térjetek már észhez, ti ostobák a nép közt. Megnyugodhatott volna annyival, hogy majd eljön az Úr ítélni is kész. Neki már innentől kezdve semmi dolga, most már ölbe teheti a kezét is, nyugodtan lehet otthon. Nem. A zsoltáros ennél tovább megy. Ő figyelmezteti őket. Arról beszél, hogy aki alkotta a fület, az maga is hal. Aki formálta a szemet, az maga is lát. A szem és a fül, látás és hallás. Ez a kettő együtt az odafigyelést jelenti. Vagy mondhatjuk úgy, hogy gondviselés. Ezek az emberek, amikor azt gondolták, hogy nem lát és nem hall az Isten, tulajdonképpen az, hogy gondviselésébe kételkedtek. Abba a gondviselésbe, amelyben része van az őt követő embereknek. Fogyatkozott voltak a hitükbe, és mindezt észrevette a zsoltáros, és igyekezett helyre rakni az ő hitbeli fogyatkozásukat. Vegyétek már észre, hogy aki a látást és hallást adta, az maga is lát és hal, és nem kevesebb ti nálatok. És így folytatja, hogy hiába való a ti gondolataitok, mintha azt mondaná, hogy mind hiába való, amikor ti kevesebbnek gondoljátok Istent, amikor ti azt hiszitek, hogy Isten nem lát és nem hal. Ez mind hiába valóság. Testvéreim, amikor mi körül tekintünk, látjuk az e fajta elnyomást, most már tudjuk és érezzük, hogy hát nem a mi feladatunk véres bosszút állni ezeken az embereken. Tudjuk, hogy a mi bosszúállásunk csak düh kiélése és csekély próbálkozás lenne ahhoz képest, ahogy az Úr bosszút tud állni ezeken az embereken. Tudjuk azt, hogy őt kell segítségül hívni ilyen problémák között is, de vajon mi megelégszünk-e ennyivel? Vajon mi is karba tesszük-e a kezünket, és várjuk, hogy cselekedjen az Úr? Megelégszünk-e azzal, hogy csak csendes imádságunkban az Úr elé visszük a problémáinkat, aztán pedig nem teszünk semmit? Vagy pedig készek vagyunk úgy cselekedni, mint a zsoltáros, aki tovább lépett, és elkezdte hirdetni ezeknek a gonoszoknak, ezeknek az elnyomóknak Isten ítéletét. Vett hozzá bátorságot, erőt merített Istentől, és figyelmeztette őket, hogy hát jöjjön már meg az eszetek, mert nem jó, amit cselekeztek. Ha Isten még mindig kész adni ezeknek az embereknek lehetőséget, vajon lehet-e az ember gátja, hogy ezt megtudják? Vajon mi testvéreim lehetünk-e gátja Isten ítélet hirdetésének? Vajon emlékszünk-e még arra, hogy Isten nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Ő nem akarja ezeknek a gonosz embereknek se a halálát, hanem hogy megtérjenek és éljenek. Ő életet akar, nem halált. Ítélet helyett inkább kegyelmet. Mert az ő fiának áldozata mégis sokkal, de sokkal nagyobb bármilyenféle bosszúállásnál. És higgyétek el, jobban örül annak, hogyha ebben részesül az ember, mint a bosszúállásban. De ahhoz, hogy egy ilyen elnyomó réteg részesedjen ebben a kegyelemben, hogy ráébredjen maga vétkére, oda lenni kell embereknek, akik elmondják, hogy térj már észhez. Térjetek észhez, ti ostobák a nép közt. Így tehát minnyájunknak a magunk lehetősége szerint hirdetni kell Istennek ezt az ítéletét. El kell mondanunk minden embernek, hogy ahhoz, amit tesz, mit szól hozzá az Isten. Ahogyan elmondta a zsoltáros is, elmondta népe elnyomóinak. Elmondta, hogy meg fogja büntetni Isten őket. Testvéreim! A 94. Zsoltárból láthattuk, hogy az Urat úgy is segítségül hívták annak idején, mint a megtorlás istenét. Hogyha az ember tényleg ő belé veti bizodalmát, elismeri nagyságát, akkor nem fog saját akciókba kezdeni, hanem rá tudja majd bízni az elnyomók megbüntetését az Úrra. Ugyanakkor azt is láthattuk, hogy tudni kell az ellenség felé fordulni, mint ahogyan fordult a zsoltáros. Nem szabad véka alá rejteni, amit már mi tudunk, amit mi már hallottunk Istenről. Nem szabad véke alá rejteni, amit Isten mond ő róluk. De ugyanakkor nekünk, keresztényeknek van egy töbletünk. A töblet, mivel hirdetni kell, hogy van kegyelem. Hogy a megtorlás istene a kegyelem istene is. És a megváltás istene is mindazoknak, akik az Úr Jézus Krisztusban vannak. Amen. Jöjjetek, imádkozzunk. Ó, felséges Istenünk, kegyelmes jó atyánk, ó, mely sokszor szólít meg bennünket így a szánk, Urunk, hogy jöjj, Istenünk, állj bosszút, légy Te a megtorlás istene. Ó, Uram, annyi fájdalom éri az embert, annyi kirekesztés, elnyomás ebben a világban, és oly sokszor felkiáltunk mi is, hogy miért, miért engeded ezt, és oly sokszor kérünk, hogy jöjj, vedd el ezeket a rosszakat, kímélj meg bennünket, Urunk, a veszedelemtől. Ó, Uram, tudjuk jól, hogy Te a kegyelem istene is vagy, tudjuk jól, hogy nekünk hirdetni kell a Te ítéleted mellett, az, hogy Te már megkegyelmeztél az emberiségnek, hogy Te egyszülött fiadat, az Úr Jézust nem sajnáltad feláldozni, mi érettünk az ilyen emberekért. Ó, Uram, engedd, hogy tudjunk mindig a Te hírnökeid lenni. Kérünk, hogy áld meg a Reán következő hetet, annak minden napját, áld meg a mi szeretteinket, légy betegeinkkel, légy azokkal, akiknek a szívét gyász, fájdalma terheli. Légy Te az elkövetkezendő tanévben is azokkal, akik oktatnak, akik a tudáshoz, az ismerethez viszik a gyermekeket, és azokkal is, akik tanítják őket, akik átadják a tudást, akik éles szemléletet tanítanak a mi gyermekeinknek. Köszönjük, Urunk, a mögöttünk lévő nyarat. Köszönjük, hogy annyi sok napon át, annyi melegben megtartottál bennünket. Adtál, Urunk, szép nyári napokat. Köszönjük, Istenünk, hogy velünk voltál. És kérünk, hogy maradj továbbra is mi velünk. Mert nélküled még porszemebbnek érezzük a mi földi életünket. Nélküled még elhagyatottabbak vagyunk. Teremtő királyunk, kérünk, Urunk, a mi megváltó Úr Jézus Krisztusunkért, hallgasd meg a mi könyörgésünket, és add áldásod a te népedre. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekbe, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezeknek utána áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa feléd orcáját az Úr, és adjon néked békességet. Amen.